Sziasztok! Folytatjuk a dzsungelharcot. Vendégünk Hoffmann Márta piackutató, akivel az előző műsor részben a piackutatásról beszélgettünk. Megtudtuk, hogyan lehet kiolvasni a kommunikációból a jövőt, a reklám miért a kulturális mainstream lenyomata, és azt is, milyenek voltak a kezdeti idők a piackutatásban a rendszerváltozást követően.
Mi volt az útja annak, hogy ez a cég önálló lábra állt? Tehát hárman indítottátok, tehát a nevedet viszi, de magától megy. Szóval, hogy alakult ez ki?
Én azért nem vagyok egy ilyen nagyon bátor ember, már mondjuk ez talán nem igaz, mert 55 évesen tanultam meg búvárkodni, és hasonló dolgok. Szóval, de azért mindig szeretem, hogyha van valamiféle hátország. És a cég az a kezdetektől fogva kapcsolatban volt a nemzetközi ügynökséggel. Mindig ott volt mögöttünk egy nemzetközi hátország, egy mankó, egy másik láb.
Mit jelent az, hogy mögöttetek volt? Támogatott benneteket?
Vagy nem, hát tulajdonképpen egy ilyen associate-ek voltunk, tehát nem volt tulajdona bennünk a nagyon-nagyon sokáig. 100%-os magyar tulajdonú cég voltunk, és ez jóval később alakult, gyakorlatilag most 11 néhány éve, hogy már tulajdona is van a nemzetközi anyacégnek. Ez ugye nem igaz, mert nem anyacégünk, tehát ugye nem ők alapítottak minket. Tehát a nemzetközi, ez egy vegyes vállalat jelenleg, tehát hogy a nemzetközi partner az sokkal később került bele, de mint módszertanokat számunkra biztosító cég.
Ügyfeleket is netán?
És így tovább.
Hoztak
ügyfeleket.
Munkákat?
Hát igen, de azért miattől őszintén szóval mindig többet vártunk, tehát a külföldről a partnercégen keresztül érkező munkáknak az aránya az soha nem ért el a 20%-ot. Tehát ez mindig igazából inkább egy ilyen lelki, vagy módszertani, tudományos, keretbeli támogatás volt, mint effektív üzletszerzés.
Emlékszel arra, hogy mi volt a ti cégetek életében a legnehezebb pillanat?
Az volt az egyik legnehezebb pillanat, amikor el kellett dönteni azt, hogy ezt a 100%-os tulajdont, ezt feladjuk-e.
Miért?
Hát, mert ugye az ember nem tudja, hogy akkor annak mi lesz a következménye, hogy milyen mértékben kívánják majd átalakítani a céget, milyen mértékben kívánnak beleszólni a dolgokba, ennek pozitív vagy negatív hatásai lesznek-e, és milyen mértékben. Ugye egy olyan tulajdonképpen óriási lehetőséget ajánlottak föl nekünk, hogy amikor a WPP, ugye az a nagy-nagy-nagy anyacég, ami világ egyik legnagyobb marketing szolgáltató cége, rengeteg reklámügynökséggel, Ogilvivel, Gray-jel és itt tovább. Tehát, hogy ők megvásárolták a TNS piackutató céget, ami egy nagyon nagy a WPP-n kívüli piackutató cég volt, és ennek következményeképpen a legtöbb országban az ilyen asszociációkon, tehát tulajdonon kívül lévő cégeket egyszerűen kirakták a rendszerből, mert hogy nem volt rájuk szükség, hiszen a TNS-nek voltak.
Tehát elég nagy volt hozzá, hogy minden legyen házon belül.
Igen, házon belül nincs már szükség az ilyen kis asszociációs dolgokra, az ilyen leány, ez nem is leányvállalat, nem tudom, hogy hívjuk ezeket, tehát akik csak ilyen szerződött partnerek voltak. És hát összesen két cég volt a világban, akiknek azt mondták, hogy de ti csak maradjatok, és mi voltunk ebből az egyik. Azért, mert hogy mi nagyobbak voltunk, jelentősen nagyobbak voltunk, mint a TNS Magyarországon. A TNS Magyarországon jelen volt, akkor már szintén jó hosszú ideje, de méreteiben egyszerűen jelentősen kisebb volt, mint mi. És ezért annak nem tűnt sok üzleti értelme, nem tűnt egy üzletileg jól alátámasztható döntésnek, hogy minket rakjanak ki a rendszerből, és a TNS-t tartsák meg. És ezért felajánlották nekünk azt, hogy olvasszuk össze a két céget, és egy új entitás jöjjön létre. De ez már nyilván azzal járt, hogy akkor a mi 100%-os tulajdonunk az lecsökken. Mivel mi voltunk a nagyobbak, ezért továbbra is meg tudtuk tartani a többségünket. Ugyanakkor nyilván ezzel bekerültünk egy nemzetközi kontroll alá, annak mindenféle következményével. És ez egy nagyon nehéz döntés volt. Másfél évig tartottak a tárgyalások, hogy tényleg részleteibe menően, mert ez így egyszerű dolog, hogy összeolvasztjuk, aztán majd lesz valami, de hogy részleteibe menően ki tudjunk dolgozni egy olyan szerződést, ami véd minket, és ami azért számunkra előnyös. És hát itt egy hatalmas gépezettel álltunk szemben, tehát mi tényleg a bolhalában a szőr sem voltunk ahhoz az elefánthoz képest, amekkora ugye a WPP annak a jogászaival, úgyhogy én nem tudom, hányszor, legalább 20-szor voltam Londonban tárgyalni ebben az ügyben, és a végén egy 108 oldalas angol nyelvű jogászok által megfogalmazott szerződést írtunk alá. Hát tényleg ezt senkinek nem kívánom, mert ez eléggé kemény volt ez az időszak, de azt kell mondjam, hogy jól döntöttünk. Tehát, hogy ez mindenképpen nagyon megerősítette a céget, jó irányban indította el, és hát ugye talán már mondhatom akkor tovább, hogy mostanra oda jutottunk, hogy mi vagyunk Magyarországon a piackutatási területen a Kantárnak az egyetlen képviselője, mert utána még két másik céget olvasztottak belénk a Kantár oldaláról.
Most nem sorolom fel, mert ugye több cégről van szó, de mindegyikben tulajdonos voltál, ügyvezetted őket ügyvezetőként, és te voltál a vezető szakértő is, és ez 97 óta így van nagyjából. Hogy látod ebből a hármas szerepből, mi volt a leghangsúlyosabb?
Én soha nem voltam igazán egy egyszemélyi vezető. Tehát itt egy fél mondatban már elhangzott, ugye, hogy hárman alapítottuk a céget a Falusz Tamással és a Pásztor Gyurival, és ez a hármas, ez megmaradt azóta is a tulajdonosi oldalról, tehát továbbra is a cégnek a magyarországi részének, tulajdonképpen mi vagyunk, most ennek a jogi részét hagyjuk, de mi vagyunk, ezek mögött mi állunk, mint tulajdonos személyek, és azért tudtunk együtt maradni, mert hogy kialakítottunk nagyon korán egy konszenzusokra épülő döntési mechanizmust. Annak minden előnyével és minden hátrányával. Tehát konszenzusosan dönteni egy cég életében az rettenetesen nehéz, rettenetesen lassú, nem csak időigényes, hanem idegigényes is, hiszen ami az erőssége a háromlábú cégnek, az a háromlábú széknek, nem cégnek, de mondhatnék háromlábú céget is. Tehát az, hogy mindig megáll a három lábán, ugyanakkor könnyen fel is tud borulni. Tehát három ember, ha dönt, akkor abból kettő mindig egyet ért a harmadikkal szemben. Ez a nagy előnye, hogy mindig lehet dönteni, ugyanakkor nagyon nehéz. Tehát mindig ez a három embernek az egymáshoz való viszonyát valahogy döntésre kényszeríteni, ez nagyon nehéz volt. És azt kell mondjam, hogy ugye így eddig ilyen nagy sikertörténetről beszélünk, de azért a 2000-es éveknek a végétől ez sokkal nehezebb volt.
Sokkal nehezebb miatt?
Volt. A piac is ugye sokkal nehezebbé vált, hát azért akkor már nagyon-nagyon erősen följött egy nagyon sok cég, sokkal komolyabb versennyel néztünk szembe, mint a 90-as években. Megrekedtünk sok tekintetben, és ebben nagyon benne van az, hogy ez a fajta döntési mechanizmus ez nem volt fenntartható. És akkor ebből levontuk a következtetéseket, és hát most már több mint 10 éve tulajdonképpen, most tartunk itt körülbelül 10 évnél, átalakítottuk a vezetést, és bizony egy személyi vezetéssé alakítottuk át. Ennek sok olyan személyes oka is van, amit én most itt nem olyan nagyon szeretnék, nem azért, mert titok, vagy bármi ilyen, hanem mert túlzottan sok részletet kellene hozzá elmondani, amire azt gondolom, hogy nem sokakat érdekel, de kénytelenek voltunk átállni egy olyan fajta vezetésre, ami már egy, az akkora már egy ilyen 70 fő körül járó cégnek megfelel. Mert addig, amíg mi egy családi vállalkozás voltunk 25-30-40 emberre, hát azért 40 az már határ
hát az eset már
volt.
Hát az már családi vállalkozás.
Igen, igen, de nagyon sokáig próbáltuk fenntartani a családi vállalkozásnak minden előnyét. Tehát akkor kis tímeket csináltunk, akik ugye 40 embert lehet három nagyszerű kis tímre osztani, és akkor annak is meg lesznek az anyukái, apukái, és ugyanazzal a mechanizmussal működtetni, de ennek ez nagyon sokszor nagyon hatékonytalan. És ezért kellett átállni egy, hát azt mondjam, hogy klasszikusabb vezetési formára, viszont, hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre, nekem ehhez már soha nem fűlt a fogam. Tehát, hogy én nem vagyok egy egyszemélyi vezető, én mindig valamiféle csoportos vezetésben tudtam csak működni, és soha nem voltam ebben hatékony. Tehát nekem az be kellett látni, hogy eljött az az idő, amikor ezt át kell adni. És ahogy a Tamás vezeti most a céget, az egy egészen más működési mechanizmus, mint ahogy azt én próbáltam tenni. Nyilván ennek is megvannak a nehézségei, de azt kell mondjam, hogy ez az elmúlt 10 évben működik.
Mondanám példát arra, hogy mi volt az a konfliktus, amelyik a vezetési modell, amelyik miatt, vagy mi volt az a helyzet, inkább úgy mondanám, ami miatt ezt a vezetési modellt, ami egyébként ritka ez a konszenzusos valóban vezetés, hogy ezt mégis csak meg kell lépni. Pusztán csak az, hogy egyre több az alkalmazott, vagy a munkatárs, vagy egyébként mondjuk a cégnek a reagáló képessége, vagy bármiben lelassult, vagy milyen hátrányt jelentett?
Alapvetően ez a cégnek a lelassulása és a hatékonyságának a csökkenése. Ez volt az, ami ezt tulajdonképpen kikényszerítette.
Sokáig tartott egy kutatás? Ez azt jelenti, hogy hatékonyság?
Nem, az, hogy meg kellett volna hozni döntéseket, amivel akár módszertanban, akár cégszerkezetben, akár innovációban, beruházásokban sokkal gyorsabban tudunk reagálni a piacnak a változásaira, és ezt nem tettük, tehát stagnáltunk. Tehát meg azért volt például egy olyan évünk, ami kifejezetten rosszul sikerült. Összesen a 26 év alatt egy olyan évünk volt, ami igazán rosszul sikerült, de azért az nagyon megrázta a céget. És akkor végig kellett gondolni azt, hogy ezt mi okozta, milyen módon lehetett volna elkerülni, és így tovább, és ebben a vezetésnek nagyon nagy szerepe volt. Tehát ez kell, azt gondolom, hogy kell a cégeknek, mert ilyen, beszéltem itt ilyen kicsit talán lekezelően is az ilyen langymelegben üldögélésről. Hát mi langymelegben üldögéltünk azért eléggé jó pár éven keresztül. Tehát hogyha a konszenzusnak azért van egy olyan hatása is, hogy visszafog egy csomó dolgot, ugye? Mert konszenzussal nem lehet nagyon bátor döntéseket hozni. És ebben mindenképpen változtatni kellett.
Az emberi kapcsolatotok, ez bánta, nem bánta, ha bánta, helyrehoztátok, vagy erősítette, ez hogy befolyásolta a három alapító tulajdonos?
Hát mi olyanok voltunk mindig, mint egy háromfős házasság, hogy úgy mondjam. Tehát ez a megfelelően téptük, martuk egymást, de a végén azért még mindig kibékültünk. Tehát nagyon sok feszültség, van ebben, mert a kompromisszumot elérni az nagyon nehéz. Ilyen kérdésekben, vagy hát valószínűleg mindenféle kérdésben, de valahogy mégis a dinamika az jól működött a végén, és képesek voltunk együtt maradni. Mostanra nagyon világosan megvan a három tulajdonosnak a szerepe. Van, aki teljesen visszavonult a vezetésből, én egy szakmai területre vonultam, hát azt mondhatnám, hogy vissza, de talán a vissza az inkább a vezetésből való kilépésre vonatkozik. Egyébként pedig egy szakmai területet művelek, arra vonultam át, amiben nagyon-nagyon jól érzem magam. Tehát nekem semmilyen lelki fájdalmam nincs abból, hogy én a vezetésből kiléptem.
Amikor indult a Hofma, mondhatjuk egy kicsit elcsépelt, de nem tudom kikerülni, az, hogy te nő vagy.
Mindenféle politikai korrektséget figyelembe véven is, vagy se, ez egy nagyon fontos tényező ennek a cégnek a 26 éves történetében, hiszen voltam én ugye, aki, hát ahogy mondtam, azért lényegében a brandet képviseltem az induláskor mindenképpen, és volt két oroszlán, akik hát azért nyilván valamilyen módon nem olyan könnyen fogadták azt el, hogy egy nő az, aki a többségi tulajdonos, aki a nevét ugye ráírta a cégnek a logójára és a névtáblájára. Tehát ez mindenképpen ott volt, ez egy dinamizáló tényező, és ezt ugyanúgy kellett kezelni, mint minden mást.
Ezt én nem hallottam, dinamizáló tényező?
Ez abszolút egy dinamizáló tényező. Hát úgy, hogy nekem nőként kellett úgy vezetőnek lennem, hogy közben a két... hát remélem, hogy szabad itt ilyet mondani, hím kollégámnak a férfiassága az ne sérüljön, és hogy ők folyamatosan tudjanak fejlődni, és ne vesse őket vissza semmiben az, hogy egy nővel kell időnként megküzdeni.
De ez plusz teher volt rajtad, ez zavart?
Ez egy plusz teher volt, de talán azért nem zavart, ez érdekes, most ez ilyen lassan, ilyen kicsit mély lélektamba fog átmenni, mert ugye az édesanyám egy pontosan ugyanilyen helyzetben élő ember volt, hiszen ő volt a nagy magyar marketing professzor, miközben nem ő volt a tanszékvezető, hanem ugye ez a Molnár László volt a tanszékvezető az ő működésének a nagy része alatt, aki egy férfi, és neki ez a fajta viselkedés, ahogy ő egy férfi vezetés alatt álló közegben nőként tudott mégis megnyilvánulni, szóval hogy ez nekem ott volt, mint egy minta. Igen, és ez azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fontos. Tehát ez azért emellett el kell mondjam, hogy azért a magyar piackutatás történetében a nőknek elég komoly szerepe van, tehát mondjuk Lengyel Emőke, aki ugye a Móduszt, és aztán ugye a TNS, az pont az ő cége volt, aki szintén ebben nagyon fontos volt, és még most nem akarok sok nevet említeni, de tényleg nagyon sok nő van, aki a magyar piackutatásban nagyon sokat tett az asztalra. Kétségtelen, hogy azért az első számú vezetők a legtöbb cégben férfiak voltak, és most is azok.
Hát sőt, a Magyar Piackutatók Szövetségét is lehet, hogy nem pontosan idézem. Azt is vezetted.
A 8 éven keresztül
igen,
voltam.
Közel egy évtizedig, igen. Így van. Tehát, hogy...
De azért ott is egy nagyon erős, megosztott vezetés volt. Ott is mint mindenben mindig próbáltam valamiféle csoportos vezetést létrehozni. Mindig konzultáltunk. Én egy személy döntést ott sem hoztam soha.
A te cégedben mi az a legfontosabb, vagy a cégetekben, amihez feltétlenül és minden körülmények között ragaszkodtok?
Ez a tisztesség. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy hát én nem tudom, hány kutatás ment át a kezünkön, nem tudom, 10 000 körül. Szóval ez tényleg egy egészen hatalmas, és hogy én mindegyik miatt jól alszom. Most is jól alszom, tehát nem volt soha olyan helyzet, amikor valamiben a tisztességben meg kellett volna alkudni. Persze, nyilván vannak nehéz helyzetek.
Hadd tegyek fel, igen, ezt akartam kérdezni, hogy,
igen,
de hogy
el kell dönteni,
lehet-e hogy másképp? Igen. Ez tényleg így van, hogy el kell dönteni?
Igen, 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 időnként döntéseket kell hozni, és azt kell mondani, hogy ezt nem, ezt így nem. Nyilván egy csomó olyan dolog van, ami üzleti körülmény, amihez valamilyen módon alkalmazkodni kell, de azért vannak kemény határok. És
tudsz
mondom,
erre példát mondani?
Igazából azért nem tudok, mert nincs olyan példa. Tehát, hogy voltak olyan megkeresések, ahol úgy éreztük, hogy ezt mi nem szeretnénk bevállalni. Mondjuk például olyan, hogy gyakorlatilag az ügyfél így sugallja, hogy minek kéne az eredménynek lenni a kutatásnak. Tehát, hogy milyen eredményt szeretne ő látni. Na most hát ilyet az ember nem vállal el. Nem vállal el, mert... Hát ugye ez egy objektív mérésekre, kvalitatív esetben is objektív mérésekre épített szakma. Az, hogy milyen eredmények jönnek ki, az majd a kutatás végén lehet megmondani, előre nem. Jó, persze itt nyilván most főleg a politikai kutatásoknál, ugye, hogy hogyan kérdezünk meg valamit, mediának a szlogenje, azt gondolom még most is az, hogy kérdezni tudni kell, tehát igen, tehát nagyon kell kérdezni tudni, és itt nem menjünk el abba, hogy milyen kérdéseket is föl lehet tenni, amire tudjuk előre, hogy milyen válaszok fognak születni. Hát nem, tehát mi mindig olyan kérdéseket igyekszünk föltenni most is, amire kíváncsian várjuk a válaszokat.
Záró kérdésként a cégedről. Uh-huh. Olyan, amilyennek szeretnéd? Vagy ezen így nem gondolkodtál?
Én igazából, nekem egy dolog volt mindig nagyon fontos a cégben, és ez nem a nyeresség, ami lehet, hogy így meglepően fog hangzani, és lehet, hogy ezzel nagyon-nagyon sok más cégnek a vezetője nem ért egyet, mert hogy egy cégnek a legfontosabb szempontjának a nyereségnek kellene lennie. Számomra mindig a nyereséggel szemben a stabilitás volt fontos. Tehát, hogy egy olyan stabil cég legyen, amelyik kibírja a 26 évet, és még lehetőleg a 27-et, meg a 28-at, meg a 30-at is, fennáll, tud működni, úgy tud működni, hogy abban az emberek lehetőleg jól érzik magukat, van megtartó ereje, mindig legyenek emberek, akik legalább 15-20 éve dolgoznak itt. Ez egy ilyen fennmaradó dolog legyen. Tehát itt egy kicsit itt beszéltünk a fenntarthatóságról, meg arról, hogy valami menjen tovább. Én a cégről is így gondolkozom. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a legsikeresebb üzletileg, ez a cég, ugye, amit nyereségben mérnek, de számomra, aki tulajdonképpen saját maga számára, vagy magunk számára hoztunk létre egy céget, ez a legfontosabb, hogy ez valahogy fennmaradjon.
Hoffmann Márta, nagyon köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
Hát én is nagyon köszönöm, nekem nagyon kellemes élmény volt.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Hoffmann Márta piackutató, a Kantar Hoffmann társtulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és megmutatjuk a cégeket működtető emberi energiát, egy újabb arcot a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.